Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Örös testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 167. dicséret első versét énekeljük. A 167. dicséret így kezdődik, jöjj mondjunk hálaszót. A 462. dicséret első kettő versét énekeljük. A 462. dicséret így kezdődik, csak vezess, Uram! Boldogok, akiknek útja fedhetetlen, akik az Úr törvénye szerint járnak. Boldogok, akik megőrzik intelmeit, és teljes szívből keresik őt. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. Mózes második könyvéből, a 20. fejezet 26 verséből. Tehát Isten igéje Mózes második könyve 20. fejezetéből szól hozzánk az első versétől a következőképpen. Ekkor megszólalt Isten, és ezeket az igéket mondta. Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Ne csinálj magadnak faragott képet, vagy valami hasonmást arról, ami fenn az égben, vagy lenn a földön, vagy a vizekben a föld alatt van. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyák vétkét a fiakon, harmad és negyedízig, akik gyűlölnek engem, de irgalmasságot cselekszem ezerízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat. Ne használd hiába az Úr, a te Istened nevét, mert az Úr nem hagyja büntetés nélkül azt, aki a nevét hiába használja. Emlékezz meg a szombat napjáról, és szenteld meg. Hat napon át munkálkodj, és végezd minden dolgodat. De a hetedik nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja, semmi dolgot ne tégy azon, se te, se magad, se a fiad, se a leányod, se a szolgád, se a szolgáló leányod, se az állatod, se a jövevény, aki a kapuidon belül tartózkodik. Már, mert hat nap alatt teremtette az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van. A hetedik napon pedig megnyugodott. Azért megáldotta, és megszentelte az Úr a szombat napját. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad neked. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan a fele barátod ellen. Ne kívánd fele barátod házát, ne kívánd fele barátod feleségét, se szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát és semmit, ami az övé. Az egész nép pedig látta a mennydörgést, villámlást, kürtzengést és a hegy füstölgését. Amikor látta ezt a nép, megrémült és hátrébb húzódott. Azt mondták Mózesnek, te beszélj velünk, és mi hallgatunk rád. De Isten ne beszéljen velünk, mert akkor meghalunk. Mózes erre azt mondta a népnek, ne féljetek, mert azért jött Isten, hogy próbára tegyen titeket, hogy őt féljétek, és ne vétkezzetek. A nép tehát távol állt, Mózes pedig közelebb ment a felhőhöz, amelyben Isten volt. Ekkor azt mondta az Úr Mózesnek, így szólj Izrael fiainak, ti magatok láttátok, hogy a mennyből szóltam hozzátok, ne készítsetek mellettem még ezüst isteneket, és ne csináljatok magatoknak aranyisteneket. Földből készíts nekem oltárt, azon oldán áldozd égő és hála áldozatodat, juhaidat és ökreidet. Minden helyre elmegyek hozzád, és megáldalak, ahol azt akarom, hogy megemlékezzetek a nevemről. Ha pedig kövekből csinálsz nekem oltárt, ne építsd az faragott kőből, mert amint ráveted faragóvasadat, megfertőzteted. Lépcsőn se menj föl az oltáromhoz, hogy ki ne látszon a szemérmed. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Örökkévaló Szent Isten, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük, hogy ezen a mai napon ígéretedhez híven ismét jelen vagy. Hiszen ha a te nevedben jönnek össze, akkor te megjelensz. És azt is nagyon köszönjük, hogy amikor itt vagy, már nem villámlást látunk, nem földrengést tapasztalunk, hanem átéljük, hogy lehajolsz hozzánk a fiúban, Jézus Krisztusban, emberi formát magadra öltve, hogy mi ne féljünk tőled, hanem legyen bizalom a szívünkben, örömmel, hálával keressünk téged. Köszönjük, hogy most is azért vagy itt, hogy semmi másra ne figyeljünk rajtad kívül, és összeérjen a szívünk a te szíveddel, hiszen mindent megtettél azért, hogy mi bűnösök, engedetlenek, háládatlanok, újra csak hazamehessünk, veled legyünk, átéljük, hogy milyen jó hozzád tartozni. Köszönjük, hogy nem mondasz le rólunk, és amikor mi elmegyünk, mint a tékozló fiú, vagy a tegnapi példázatban olvasott fiú is, amikor azt mondta, hogy ő nem megy és nem teszi, amit mondtál, akkor nem csaptad be mögötte az ajtót, nem mondtad azt, hogy többé nem állok vele szóba, hanem meggondolhatta magát, adsz nekünk ilyen meggondolási időt, hogy azt mondjuk, Urunk, jövünk, mert nélküled nem élet az élet. Jövünk és bocsáss meg, fogadj magadhoz, és add, hogy a te atyai házadban, a te országodban kiteljesedjen az életünk. Köszönjük, hogy Krisztusban az országod minden gazdagságát nekünk kínálod. Hadd lássuk ezt meg, hadd tudjuk megragadni. És mondd el a tekintetünket a világ kínálatától, attól az Egyiptomtól, ahonnan kihoztál, hogy ne járjunk úgy, mint Izrael népe, hogy egyszer csak szebb lesz a múlt, hanem add, hogy ragyogó legyen számunkra az, amit készítettél, amit nekünk adsz, és a mennyei Jeruzsálem, ahová tarthatunk. Adj nekünk erőt, bölcsességet, hogy kitartással fussuk meg az előttünk lévő pályát veled, a te kegyelmedből. Köszönjük, Urunk, hogy itt vagy, és meghallgatsz minket. Amen. Isten igéjének hallgatására készülve a 170. dicséretet énekeljük. A 170-es számú dicséret így kezdődik, Jöveló áldott Szentlélek. Keresztül az ő üzenetére figyelünk, írva található Mózes második könyve 20. fejezetének első és második verseiben. Ekkor megszólalt Isten, és ezeket az igéket mondta. Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvéreim, jó, hogy beletekinthetünk a Bibliába, vagyis Isten szavába, mert ezen keresztül láthatjuk azt, hogy nem vagyunk magunkban. Hisz mi is vándorlunk, úgy, mint Izrael népe, csak nem egyik országból a másikba, egyik földi országból a másikba, hanem vándorlunk az Istentől készített mennyei hazafelé. És ez a vándorlás a mi életünkben is úgy kezdődik, hogy Isten lehajol, megszólít, megszabadít, és aztán elindít. De a célig vezet egy út. És ez az út, ez hosszú út. És hogyha személyre szabjuk, akkor nem egyforma. Kinek mennyi? kinek milyen hosszú. Attól függ, mikor érkezünk a célba. De a lényeg az, hogy az út nem maga a cél, hanem az úton keresztül jutunk el az Isten országába. Ez azért lényeges, mert Izrael népe is kijött Egyiptomból, aztán elindult az úton, és közben szembe találták magukat az élet különféle problémáival, akadályaival, terheivel, és akkor elkeseredtek. Akkor elkezdtek zúgolódni, mert úgy gondolták, hogy az út maga a cél. És azt hitték, hogy itt az úton már mindennek meg kell lenni. Ugyanannak, mint majd ami a tejjel és mézzel folyó országban lesz. De az úton nincs minden. Az úton van küzdelem, van ellenség. Az úton el lehet fáradni. És erre nem számítottak az izraeliek. És ezért Isten ellen zúgolódtak. 3 hónapi vándorlás után megérkeznek a Sinai vagy Hóreb hegyéhez. És ennél a hegynél élik át az Istennel való találkozást. Egyszerűen átélik, hogy Isten jelen van. És itt értik meg, hogy ez a cél. Ezért jöttek ki, hogy átéljék, hogy találkozunk Istennel. Nem az a végső cél, hogy majd Kánaánban gondtalanul jól élünk, a magunk urai leszünk, hanem az a cél, hogy találkozzunk az Istennel, és majd vele menjünk be Kánaán földjére. Mert Isten nélkül a tejjel és mézzel folyó föld sem ad áldást. Akkor lesz áldás, ha vele tesszük meg az utat. És Isten eljött a Sinai hegyen, és megtapasztalják a jelenlétét. És ez a jelenlét, ez megrendítő. Isten hatalmasan jelzi, hogy ott van. Belerendül a hegy. Tüzet látnak, füstöt látnak, hangot hallanak, villámokat tapasztalnak, olyan, mintha kürzengés lenne. Tehát Isten, mondhatnánk, félelmetes módon jelzi, hogy itt vagyok. És miért szól ilyen félelmetesen az izraelitákhoz? Hát mi úgy ismerjük őt, mint szerető Istent, mint édesatyát, akitől nem kell félni és rettegni. Hát ott sem az volt a cél, hanem Isten láttatta velük, hogy ő más, mint azok az istenek, akiket Egyiptomban láttak. Azok az istenek, akiket az egyiptomiak vagy más egyéb népek tiszteltek. Mert ugye, ha felállították Egyiptomban ápisbika szobrát, hát azt körbeugrálhatták, megtekerhették, ha bírták a szarvát, megfoghatták a farkát, belecsípaszkodhattak a fülébe, fölülhettek a hátára, és történt valami? Nem. Mert az egy szobor. És amikor Isten itt ilyen erőteljesen szól, azt azért teszi, hogy az emberek ne az egyiptomi Isten képüket vetítsék ki, hanem lássák meg a valóságot. Lássák meg a valóságot, hogy Isten nem az, akinek ők eddig gondolták. Nem egy néma, tehetetlen valaki, hanem élő, cselekvő személy, akinek van szava, és meg tudja rendíteni a földet, meg tudja rendíteni az életünket. Még az Új Szövetségben is szól Isten megrendítően, amikor Pál Filippiben, a börtönben imádkozik, mert megharagudtak rá, amiért Jézus Krisztust hirdetve
életek gyógyultak, megkötözöttek, szabadultak, és egy kislány, akit kihasználtak, akit pénzkeresetnek tekintettek, mert a gonosz munkálkodott benne, és képes volt jövendőt mondani, és Pál ezt a kislányt felszabadítja, és megharagszanak rá, börtönbe vetik, és akkor az apostol elkezd imádkozni, és dicsőíti énekkel az Istent, és Isten válaszol úgy, hogy megrendíti a börtönt, lehullanak a bilincsek, összedőlnek a falak. Isten hatalmasan jelez. És annak is az volt a célja, hogy emberek, hát döbbenjetek rá, hogy én nem csak egy eszme vagyok, hanem élő valóság. És a börtönőr hitre is jut. Itt is ez a lényeg, hogy lássátok meg, hogy az az Isten, aki kihozott titeket Egyiptomból, él, cselekszik, szól. És mi már tudjuk azt, hogy ez az élő, szent, hatalmas Isten megalázta magát, és megüresítette önmagát, és Jézus Krisztusban emberré lett. És most már felénk nem ilyen kürdzengéssel, villámlással, mennydörgéssel jön, hanem emberi formában, emberi szavakon keresztül. Mint ahogy az Új Szövetségben látjuk. Jézusban az Isten elkezdett Izrael földjén sétálni, és amerre járt, ott mindenütt valami jó dolog történt. Ott emberi életek rendbe jöttek. Aki beteg volt, meggyógyult, aki a halottját síratta, az békességet nyert, az megtapasztalta, hogy Jézusban van vigasztalás, erőforrás, tovább tudott menni, másképp tekintett már a halálra, a betegségre, a nyomorúságra. Akinek valahol elakadt az élete, az kiáltott hozzá, Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam, és átélte, hogy könyörül. Mert Isten könyörülő Isten. De ehhez szükséges, hogy mi magunk is kiáltsunk, segítségül hívjuk őt. Tehát itt az emberek megtapasztalják a találkozást Istennel. Azért is jelez Isten ilyen hatalmasan, hogy nehogy a zsidó nép azt gondolja, hogy az Egyiptomból való szabadulás az a véletlen műve, vagy a politikai eseményeknek a jó forgása okozta, hogy ki tudtunk jönni, mert ugye mindent meg tudunk mi magyarázni. Milyen nehezen mondjuk azt, hogy az élő Isten cselekedett. Mindig rólunk van szó. Vagy a politika, vagy a mi jó hozzáértésünk, és olyan, vagy a szerencse, még azt is szeretjük emlegetni, de olyan nehezen hajolunk meg, és mondjuk ki, se szerencse, se politika, se tudomány, se Mózes, egyedül az élő Isten. Itt meg kell látni azt is, hogy nem Mózesen múlt ez. Nem Mózesen múlt Isten. Mert ha Isten nem cselekszik, hiába van ott Mózes. Ugye láttuk, semmi tekintélye nem volt a fáraó előtt. Egy gyilkost látott benne. Mondhatnánk így is, egy börtönből szökött gyilkos. Semmi többet. Ott a tekintély Isten hatalma volt. És ma is egy ember élete akkor nyílik meg, akkor fordul Isten felé, ha az ő hatalmát látja, ha az ő kegyelmét és szeretetét eljuttatjuk a szívig. Nem mi vagyunk a tekintély ma sem, hanem maga a feltámadott élő Jézus Krisztus. És Isten felhívja a hegyre Mózes, kihívja a nép közösségéből, kihívja a zajból, a rohanásból a hegyre, és a hegyen Isten jelenlétébe kerül. Igen, nekünk is szükségünk van rá, hogy megálljunk, hogy csendben legyünk, hogy engedjük, hogy Isten kivonjon minket a mindennapi rohanásból, mert akkor tudunk rá hangolódni, akkor halljuk meg, amit neki mond. És ez nagyon fontos, mert az ördög nagy taktikus. Az ördög nagyon jól ismeri Istennek a terveit. Nagyon jól tudja azt is, hogy kevés az ideje. és mindent megtesz, hogy megakadályozza, hogy Isten eljusson egy ember életébe. És az, ami ma van, ez a, amit ma elértünk a technikával, különösen, hogy a technikán, minden technikának hangja van, hát ez neki előny, mert reggeltől estig zaj vesz minket körül. Zörögnek az autók, fölöttünk a repülő, zörög a hűtő, a mosógép, a számítógép, minden hangot ad. És ez arra jó, hogy mindig valami zajogjon. Aztán mióta eljutottunk oda, hogy miniatűrré tudjuk tenni a kütyüket, akár reggeltől estig be lehet dugva a fülünk, szól bele valami. Hát testvéreim, hogyan szólítson meg az Isten? Sokan azt mondják, hogy hát nincs Isten, nem tapasztalom. Hát Isten nem fogja kicibálni a fülünkből a dugót, Isten nem fogja kihajítani vagy lekapcsolni a mi eszközünket, ezt nekünk kell megtenni. Ha átélem, hogy igen, Isten jelez, gyere, kereslek, várlak, nekem kell olyan helyzetbe hozni magamat, hogy az ő csendes szavát meghallhassam. Ez rajtam múlik. Mint ahogy Mózesnek is azt mondta Isten, jöjj fel a hegyre. Igen ám, de oda Mózesnek kellett fölsétálni. Gondoljuk meg, hogy 80 esztendős volt. Hát mindenki maga képzelje el. Aki elérte a 80-at, aki meg még előtte van, az gondoljon arra, ha majd elérem a 80-at, és Isten azt mondaná, mász fel egy magas hegyre, mert ott akarok veled beszélni, hogy fogadnánk. Hogy fogadnánk. És nem viszem tovább, mert ha tovább mondom, megsértődünk. Mindenki gondolja maga tovább. Ugye? Mindenki. Hogy fogadnánk, gyere fel a hegyre, mert ott akarok veled beszélni, ha 20 éves vagy akkor, abban az időpontban, ha 80 vagy 90, akkor tetszene, dehogy tetszene. Uram, én már nem bírok. Meg se bírok mozdulni, fáj minden tagom. Ugye Mózes is tiltakozott. Jaj, Uram! Öreg is vagyok, beszélni se tudok, küldj mást. És Isten nem akart mást küldeni, és higgyük el, ha Isten eltervezte, hogy velem, velünk akar beszélni, akkor nem akar mással. Akkor velem akar beszélni. Akkor számomra van üzenete, mert szeret, mert terve van velem. A hegyen Isten igét ad Mózesnek. Így olvassuk, megszólalt Isten, és ezeket az igéket mondta. Ez is egy csodálatos üzenet, megszólalt Isten, tehát beszélő Istenünk van. Persze lehet, hogy nem csodálatos ezt olvasni. Mert hát nekünk ne szóljon az Isten se. Nekünk néma Isten kell. Aki nem szól, aki olyan, mint az a bika, az a ápis bika szobor, letesszük, és ott marad. És csak akkor mozdul, ha arrébb tesszük. De nem szól. Különösen nem szól bele az életünkbe. Különösen nem mond olyat, amit én nem akarok hallani. Nem mond olyat, hogy változtatni kell az életünkön. De ez az Isten beszél. És igen, mondja azt is, hogy szeret, de mondja azt is, hogy szeretetből van a mi életünkre nézve elképzelése, útmutatása, amit mi sokszor nyűgnek élünk meg, mert úgy is olvassuk, ne. Ne csináld ezt, ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj, ne kívánd. Tehát az Isten az gyakorlatilag egy nagy ne. Mi így képzeljük el. De Isten nem azért szól, mert le akar mindenről tiltani. Tulajdonképpen ebben a csomagban, ha úgy is olvassuk, hogy tiltásként, de ez nem tiltást, hanem segítséget jelent. Tehát ezt a csomagot, 10 igét kap meg Mózes a hegyen. 2 kőtáblára írva, amit maga Isten ír oda. És ez azt is jelenti, hogy a 10 ige, a 2 kőtábla, hogy így mondjam, az nagyon fontos. Nem karácsonyfa dísznek szánta az Isten. Tehát ez a 2 kőtábla, ez nem azért készült el, hogy karácsonykor legyen mit fölraknunk díszként, hanem használati eszközként. Azért adta az Isten, hogy ez itt legyünk a kezünk ügyében. És a Biblia is azért adatott, hogy vegyünk kézbe, használjuk, lássuk meg, mit mond az Isten. 2 kőtáblát kap Mózes, 2 részre vannak bontva ezek az ígék, ezek az útmutatások. Az első kőtáblán találjuk azokat az igéket vagy parancsokat, amik arról beszélnek, hogy Istenre hogy tekintsünk és hogy viszonyuljunk hozzá, és amikor ez tisztázódik, amikor fölragyog, hogy kicsoda nekem az Isten, akkor megkapjuk azt is, hogyan viszonyuljunk, hogyan forduljunk a másik emberhez, a fele baráthoz. Így van. Azzal kezdődik az első kőtábla, hogy én az Úr vagyok a te Istened. Tehát Isten bemutatkozik, elmondja, hogy kicsoda. Használja azt a kifejezést, hogy vagyok. Ugye ezen a néven mutatkozott be Mózesnek. Vagyok, aki vagyok. Tehát én a mindig létező, az a személy, akire mindig lehet számítani. Akire ráépítheted az életedet. Akiben bízhatsz mindig. És a vagyok jelenti azt is, hogy mindig elérhető vagyok. Engem mindig meg lehet találni. Tehát ez nagyon jó, hogy Isten így mutatkozik be, hogy vagyok. Én vagyok a létező, akit mindig elérhetsz. És ha elkeseredünk, és ha nagyon rossz paszban vagyunk, akkor jusson eszünkbe, hogy Isten a vagyok. Most is elérhető. Csak azon múlik, hogy elérem-e. El akarom-e érni? Akarok-e vele találkozni? Mert ugye rendelhet az orvos is, kiírhatja, hogy rendelek 7-től délután 3-ig, és hiába rendel, hiába van ott, de ha én nem megyek el hozzá, akkor nem tud meggyógyítani. Isten is így rendelkezésünkre áll, vagy mondhatnám, Isten rendel reggeltől estig, estétől reggelig, de nekem kell őt felkeresni, és azt mondani, Uram, fáj a fogam, Uram, valami baj van, már nem úgy látok a szemeimmel, mint korábban. Hát el lehet mondani, Uram, baj van, könyörülj rajtam, tedd rendbe az életem, adj világos látást. Aztán bemutatkozik úgy is, hogy ő a szabadító. Én hoztalak ki Egyiptom földjéről. Ez azért fontos, hogy nézd, úgy kerültünk kapcsolatba, hogy én lehajoltam hozzád, mert nyomorult, reménytelen rabszolga voltál, és kimentettelek onnan. Azért lehetsz itt a hegynél, mert én kiszabadítottalak. Azért találkozhatsz velem. És azért ülhetünk itt a templomban, azért hallgathatjuk az igét, mert ő lehajolt hozzánk, egy életünknek egy pontján megragadott, kiemelt onnan, ahol voltunk, akár hitetlenségből, bűnökből, szenvedélyekből, és ide hozott a találkozás helyére. Nem Mózes hozott benneteket ide. Értsétek meg! És nem embereknek köszönhetjük, hogy itt vagyunk, hanem egyedül a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak, aki vonz minket. Itt is így mondta Isten, hogy a 19. fejezetben, hogy én vontalak magamhoz benneteket. Sasszárnyon hordoztalak, magamhoz vontalak titeket. Most azért figyelmesen hallgassatok a szavamra. Azért hozott ide, mert szava van, és ennyit kér, figyeljünk oda rá. Figyeljünk oda arra, amit mond nekem, amit mond nekünk. Tehát Isten szabadító, Isten, így tekinthetünk rá. Ebben benne van az is, hogy a szolgaság házából hoztalak ki. Tehát az ember a szolgaság házában van addig, amíg nem találkozik Istennel. Így születünk ebbe a világba bele, hogy elszakadtunk Istentől, a bűnnek, a nyomornak, a gonosznak a szolgálatában állunk. És ahhoz, hogy kikerüljünk, ahhoz Jézus Krisztus különleges akciójára van szükség. Neki meg kellett halni a kereszten, hogy elvégezze a mi szabadításunkat. És hogyha én ezt komolyan veszem, akkor lehetek szabad. És az is fontos, hogy sajnos az ördög meg tud téveszteni. Az ördög meg tud téveszteni, mert ezt a szolgasságot úgy kicifrázza, hogy az ember azt hiszi, hogy szabad. Ugye azt mondja, ide figyelj. Ugye megfordította, és azt mondta, ide figyelj, azért van minden bajod, mert hiszel az Istenbe. Szabadulj meg az Istentől, légy modern, ne higgyél, ne vedd komolyan a Bibliát, és szabad leszel. És sok ember ezt el is hiszi. Hogy akkor szabad, ha Isten nélkül él. És azt eltelik egy időszak, amikor rádöbbenünk, hogy ez nem igaz. Hát azért jött annyi nyomorúság az életünkbe, mert az a szabadság, amit a gonosz a fülünkbe sugott, az rabság. Ő a rabszolgatartó. És hogyha mi Jézust hívjuk és megszabadít, akkor átéljük, hogy Jézus az nem rabtartó. Jézus nem fogja kizsigerelni az életünket, nem fog tönkretenni, nem ő adja ránk a szenvedést, hanem épp az, hogy ő ezekből emel ki bennünket, és teszi, áldotta az életünket. És ezt követően rámutat az Úr Jézus, hogy aki Istent így megismeri szabadítóként, aki megtapasztalja, hogy az életében munkálkodik, az szeretni fogja őt. Aki találkozik Jézussal, az átéli, hogy elkezdem őt szeretni. Nem is tudom, hogy hogyan, csak olyan viszont szeretet. És ott lesz bennem, hát ha Isten így szeretett, hogy a fia meghalt értem, odaadta Jézus értem az életét, hát akkor mit tehetek? Mint hogy viszont szeretem. Isten ilyen szeretet kapcsolatra hív. És aki Isten szereti, az már nem is úgy olvassa, hogy ne csinál, ne legyen más Istened, ne csinálj magadnak faragott képet, ezt, azt, amaszt, hanem annak már nincs szüksége. Mert aki Istent szereti, az már nem akar más Istent. Aki megtapasztalta, hogy kicsoda ő, hát az azt mondja, ugyan már. A pénz nem Isten. A hatalom nem Isten. Értjük? Ezek nem Istenek. És el tudom utasítani. Azonban Sátán trükkös. Nem véletlen mondja Isten a fejezet utolsó szakaszában, hogy ne készítsetek mellettem ezüst isteneket, ne csináljatok magatoknak aranyisteneket. Azt mondja a Sátán, jó, hát ha te Isten szeretet követed, nem várom el, hogy cseréld le. Ne cseréld le, ne tagadd meg, de még készíts mellé valakit. Tudod, azt mondod, hála legyen Istennek, elkerült engem az a nagy baj. Mit tudom, én megyek az úton, sikerült elkerülni egy balesetet. Hála legyen neked, Uram! Tessék! Mellé tettem a kopogást. Mellé teszem a babonasságot. Elmegyek, Uram, neked ajánlom a gyermekem. De azért megfürdetik szenes vízbe. Rátesznek egy szalagot. De ne tegyél mellém! Mellém más isteneket. Egyedül ő. És vizsgáljuk meg a szívünket, az életünket, hogy mind keresztül lopakszik oda valaki vagy valami Isten mellé. Mert mit is mond Jézus amikor összefoglalja ezt az egész 10 igét a szeretet kettős parancsába. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szíved, teljes. De amíg valaki más is ott van, nem teljes. Ott lehet más is. A munkánk, a gyermekünk. Fölemelhetjük őt a trónra. De azt mondja az Úr, hogy ne. A trón az övé. Ugye, ahogy a laodíciai gyülekezethez írott levélben olvassuk, hogy annyi minden bekéreckedett oda az életükbe, a szívükbe, a hatalom, a pénz, az emberi erőben, tudásban való bizalom, hogy Jézus kikerült, és ott kezd kopogni az ajtón. És azt mondja, hogy ha valaki meghallja ezt a kopogást, behív, és én ahhoz bemegyek, vele vacsorálok, együtt leszünk, és átéli a csodálatos közösséget. Hogy nincs nagyobb dolog és csodálatosabb annál, mint együtt lenni az Úrral, mint neki élni és szolgálni. Tehát teljes szív, ahova már más nem fér be. És hogyha Jézus a teljes szívünket uralja, az azt jelenti, ha beengedtem az ajtón, ha újra kopog valaki vagy valami, már Jézus nyitja ki az ajtót. És ő nem enged be. Idegent, másrészt a gonosz is, ha meglátja, hogy Jézus az ajtónyitó, el fog menni. Tehát ez lényeges, teljes szívünkből szeressük őt. És ahogy már mondtam, ezt a 10 igét, ezt a nagy csomagot Isten nem olyan klasszikus törvényként adja, mint ahogy az államok vezetői vagy kormányai, elkészítenek egy-egy törvényt, rendeletet, és akkor azt kivetik a népre, és azt meg kell cselekedni, mert ha nem büntetés lesz, egyéb szankciók. Isten nem így adja a 10 igét, hanem segítségként. Isten úgy adja ezt a 10 igét nekünk bele a világba, mint az élet útjelző tábláit, vagy az élet alaptörvényét, az élet iránytűjét, hogy amikor elindulunk benne, legyen, ami nekünk segítséget ad, hogy célba érjünk. Hogy használhassuk. Ugye ma már az iránytűt, a térképet sok autóval leváltja a GPS. De ma is megvan az eszköz, ami segít abban, ha idegen tájakon vagyunk, ne tévedjünk el, vagy ha eltévedtünk, akkor elővesszük a térképet, vagy bekapcsolja a GPS-t, vagy a telefonban beírja ugye a útvonal tervezőbe, honnan, hova akarok menni, és segít. De mikor segít, ha bekapcsoljuk? Mikor segít, ha beírom, honnan, hová? Ha nem kapcsolom be, a GPS nem fog, hiába van az autóba beszerelve, nem fog segíteni. És ezt azért mondom el, hogy igen, a Biblia is akkor segít, ha bekapcsolom. Hogyha kézbe veszem, ha elolvasom, ha komolyan veszem, hogy ezt mondja Isten, és arra kell menni. Ugye én olyan vagyok, én nem szeretem a GPS-t. Én azt mondom, hogy nekem ne beszéljen össze-vissza, én megnézem a térképet. És hogyha így viszonyulunk hozzá, akkor esetleg rossz irányba megyünk. De a GPS-nek még nem olyan nagy baj, ha azt mondom, hogy nem figyelek rád, legfeljebb egy kis kerülőt teszünk. De ha Istennek mondom, hogy ugyan már nem kell nekem a te igéd, tudok én jobbat, akkor nem csak egy kis kerülőt teszünk, hanem lemaradunk az örök életről. Meg belekerülhetünk olyan kátyúba, az élet olyan kátyúiba, ami nagyon megráz minket, pedig ki lehetne kerülni. És ha ezeket végigolvassuk, ne ölj, ne lopj, ne paráználkodj, ne kívánd, ugye mind az életet védi vele az Úr. És hogyha ezt komolyan vesszük, mennyi sebtől, mennyi bajtól, megóvnánk magunkat, meg egymást. Adja az Úr, hogy ez az ige, az ő szeretetén, az ő kegyelmén keresztül érkezzen az életünkbe,
legyen számunkra útjelző, legyen lámpás, de ugye a lámpást meg kell gyújtani, ahhoz, hogy világítson. És hogyha világít, ne fújjuk el, ne mondjuk, hogy én látok, jobban látok nélküle, hanem vegyük komolyan, bízzuk rá az életünket. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy az igén keresztül veled van találkozásunk. Nem is volna értelme összegyülekezni, ha te nem volnál jelen? Vagy te nem volnál élő valóság? De Urunk, tudjuk, megtapasztaltuk, hogy élsz. Nem csak azért mondjuk ezt, mert van egy húsvét, amit meg kell tartani, és tudjuk, hogy az arról szól, hogy egy Jézus nevű személy meghalt és feltámadott, hanem azért valljuk ezt, hogy élsz, mert meg is tapasztaltuk a saját életünkben a te munkádat, hatalmadat, szabadnak az erejét. Mert csak élő ember tud cselekedni. Élő ember tud, élő személy tud kivenni minket a mélységből. Élő személy képes leoldani a bilincseinket, felszabadítani a függőségekből, megáldani az életünket. És köszönjük, hogy mi boldogan vallhatjuk, hogy te élsz, hogy te valóban Isten vagy. Te nem olyan vagy, mint Egyiptom istenei, hogy ott maradsz, ahova teszünk, hogy nem tudsz megszólalni, hanem te olyan személy vagy, akinek van szava a számunkra, aki beleszól az életünkbe, aki beleavatkozik, de jól és jó irányba lendít minket. Áldott légy mindezért, és ha még nem tapasztaltuk ezt meg, hagyj kiáltsunk hozzád, jöjj, szólj, Urunk, vonj ki minket a szolgaság házából, te tudod azt is, hogy mi az, ami leuralja az életünket. Te tudod, ha valamelyikünk rabja valaminek, és nem tud vele boldogulni. Urunk Jézus, könyörülj rajtunk, hisz a kereszten győztél, és ad, hogy ebből a győzelemből merítve mi is tudjunk győzni. Hogy átéljük, lehult a bilincs, ki lehet lépni a börtön ajtón az életre. Köszönjük, hogy nem csak úgy elengedsz minket, hanem ideadod a 10 igét, ideadod a Szentírást, és ad, hogy használjuk, hogy bekapcsoljuk minden nap, hogy olvassuk, hogy mutassa nekünk az utat, figyelmeztessen, ha veszély van, mutasson rá, stopp, állj meg, mert ha tovább mész, akkor nagy baj történik. Ne hallgass másra, csak figyelj a szavamra, figyelj a jelzőtáblára, és adunk, hogy ez valóban beépüljön az életünkbe, figyeljünk igéd jelzéseire, és ahhoz tartsuk magunkat. Köszönjük, hogy ezt javunkra adtad, mert mentesz, segítesz, védesz, áldott légy érte. Így visszük eléd gyülekezetünk tagjait, betegeket, egyedül élőket, megfáradtakat. Urunk, kérünk, hogy hadd tudjanak hozzád kiáltani, hadd tapasztalják a te hatalmad, akár gyógyulásban, akár a betegség elhordozásában, feldolgozásában, adj hozzá erőt, békességet. Könyörgünk, hogy akik egyedül élnek, hogy tudják átélni, hogy te velük vagy, és nem lesznek magányosak. Könyörgünk azokért, Uram, akik szerettüktől búcsúztak, és gyászolnak, Uram, és most kell szembenézni azzal, hogy megváltozik az élet. Most már nem kettesbe, hanem egyedül tesszük az utat, de Uram, hadd lássa meg ő is, ők is, hogy nem egyedül, hanem veled. És az egész más, amikor veled mehetünk a te igádban, a te kegyelmedben célig. Kérünk, így áld meg a családokat, gyermekeket, fiatalokat, vond az ő szívüket is magadhoz. Könyörgünk, Urunk, népünkért, egyházunkért, és ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. a mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek, minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Hirdetem a gyülekezet számára, hogy a ránk következő héten, kedden nem lesz megtartva a hétközi istentisztelet, tehát kedden este nem lesz hétközi istentisztelet, majd azt követően csütörtökön viszont megtartjuk 6 órától az istentiszteletet, és az istentisztelet után presbiteri gyűlésre is sor kerül. Tehát csütörtökön 6 órától istentisztelet, azt követően presbiteri gyűlés itt a templomban. Adakozás is történt, egy fiatal férfi testvérünk Isten dicsőségére 100 eurót adományozott, egy asszony testvérünk szintén Isten dicsőségére 20 eurót adományozott, Isten áldása legyen a jókedvű adakozókon. Befejezésül a már megkezdett 462. dicséret 3. versét énekeljük, ha gyarlóságom meg nem is érzenék.